Jézus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Kegyelem, békesség, adassék nékünk bőségesen, Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenkit szeretettel köszöntünk, foglaljunk helyet, ahogyan ezt minden este tettük, és maradjunk is most így. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és szólítsuk meg most, aki itt van közöttünk. Imádkozzunk. Áld a szívünk téged, menj és föld, Ura, mennyei édesatyánk, hogy ezen a héten estéről estére csendet készítesz nekünk. Olyan csendet, amiben semmi más hang, semmi más zaj nem jelenik meg, csak a tiéd. Köszönjük azt a védelmet is, amit adsz ezeken az estéken nekünk, hogy még a sátán támadásait is hisszük, hogy visszavered és lerontod az ő munkáit közöttünk. Hogy valóban hagy halljunk tisztán, hagy halljunk élesen, hagy halljunk olyan módon, hogy az ne csak a fülünkig érjen, hanem a szívünkig menjen. A te szent lelkedet kérjük és várjuk, és köszönjük neked, aki érteti, magyarázza, megvilágítja nekünk az igét. És köszönjük neked, hogy együtt, egy szívvel lehetünk itt, hogy testvérekül adtál egymás számára bennünket, és akik már ismerünk téged, hálásak vagyunk, hogy nem csak velünk, hanem sokakkal ugyanazt a csodát végbe vitted, ami a te megváltó szeretetedben elkészítetett. Köszönjük, hogy testvérek lehetünk, és köszönjük a nagy családot, a gyülekezetet, köszönjük ezt a templomot, a helyet, ahol itt lehetünk most. Köszönjük ezt a fellegvárat, ahova menekülhetünk. Légy áldott, hogy itt vagy velünk. És arra kérünk ma is, hogy érints meg bennünket gyógyító szavaddal, lelkeddel, és tégy bennünket alkalmassá arra, hogy megnyűjjön a szívünk. Úgy szeretnénk lángra lobbanva valóban érted élni, érted égni, és megvallani emberek előtt, hogy milyen csoda dolog téged ismerni. Köszönjük, hogy az imádságunk eljutott elődbe, és köszönjük, hogy az Úr Jézus közben jár ma is, most is itt értünk. Lelkedet várjuk, és szeretnénk hallani hangodat, Urunk. Amen. Olvasom ezen a mai estén is a Zsoltárok könyvéből a 34. fejezet válogatott verseit, a 11 verset itt az elejéről, és a 23. verset. Hallgassuk ezen az estén is örömmel, hálás szívvel, így szól hozzánk. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik reá tekintenek. Nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Azt gondolom, hogy azoknak, akikkel itt most napról napra együtt lehetünk, talán egyre mélyebben, egyre teljesebben valósággá válik a felhívás, a felszólítás. És nem csak halljuk, hanem tapasztaljuk, érezzük és látjuk, hogy jó, valóban jó az Úr. És hatalmas ajándék, ha ebből még inkább az is fakad, amit valóban ez az ige folytatása mond, hozzámenekülünk. Mert aki hozzámenekül, az boldog ember. Ezen a mai estén egy olyan igét szeretnék még ehhez a Zsoltár felolvasáshoz felolvasni, ami alapján szeretnék átadni egy nagyon fontos üzenetet, amit Isten jóságával kapcsolatban hallhatunk, érezhetünk és megtapasztalhatunk. Náhum könyvének első fejezetéből a 7. vers így szól. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. De jó lenne, ha most fel tudnánk tételesen sorolni, hogy Isten jóságának mennyi jelét adja, mennyi igét adott már most nekünk, és mennyi mindent tapasztaltunk meg az életünk során. Ha most felidézzük csak röviden, ahogyan haladtunk itt estéről estére, milyen csodálatos jó az, hogy megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Hogy végeredményében ne veszünk el, ne tévedjünk el. Milyen csodálatos dolog, hogy nem csak a jó utat látjuk, Jézust, az ő keresztjét, hanem azt is átéljük, amit ő ott, ezen az úton át elvégzett. Hogy a mennyei atya a tékozló elveszett fiait, leányait visszafogadja úgy, hogy megbocsát. Milyen csodálatos ez az ajándék, hogy leveszi rólunk a bűneink terhét. És hallottuk, hogy nem csak levesz valamit, elveszi rólunk azt a szennyes ruhát, ami rajtunk van, hanem életet ajándékoz nekünk, ahogyan értünk, adta életét, és nekünk ad egy tiszta ruhát, a legszebb ruhát. Nekünk adja az új élet csodálatos valóságát, ezt az életet, amelyet az ő fiában készített el nekünk. Ő magát adta nekünk, hogy belőle éljünk, hogy a benne való hitben éljünk. Csodálatos kincsek ezek. És Isten jóságának, mérhetetlen jóságának valódi, megtapasztalható ajándékai. Az ember, a valódi életet élő ember attól élhet igazi életet, teljes életet, ha benne a menny és a föld jói, javai egyaránt megjelennek, ha összhangba jutnak. Mert Isten mennyei jóságának csodálatos ajándékai vannak itt a földön is. És ebből élünk. Néha elfeledkezünk róla, hogy az ő üdvözítő jóságán túl az ő gondviselő jósága is tart bennünket. Hiszen ő ad esőt, ő ad napfényt, ő ad gyümölcsözést, ő ad levegőt, ő ad életteret, ő ad tehetséget, ő ad adottságot, ő tesz lehetővé dolgokat, ő ad időt az életünkben, mindenki számára. És a teljes emberi élet akkor valósul meg, hogyha Jézus Krisztusban azt a mennyeit, amiről tegnap is olyan világosan az ő igéje alapján hallottunk, ezt a mennyeit úgy éljük meg, hogy a földi jók összhangban vannak ezzel a mennyeivel, hogy nem feledkezünk el arról, amit itt a földön ajándékozott, hanem hálásak vagyunk, köszönetet mondunk, és jól sáfárkodunk azzal, ami ránk bizatott. Az emberi élet Jézus jövetele által, aki eljött és azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen teljes, nem csak biológiai, és ezért a szó nem is ez, hogy biosz, hanem zoé, ez a görög szó így hangzik, teljes emberi örök élet, Azért jöttem, mondja Jézus, hogy bővölködő életük legyen. Mert az ember Isten javaiban részesül. Abban az árnyék világban, amiben élünk, abban is mindig újra és újra Isten javaiban részesül. Milyen hatalmas ajándék, ha felismerjük ezt, és ha napról napra köszönetet mondunk azért, hogy lélegzünk. Köszönetet mondunk azért, hogy tiszta vizet ihatunk. Köszönetet mondunk azért, hogy megtörhetjük a kenyeret, hogy van mit ennünk. Köszönetet mondunk azért, hogy még egészségünk és betegségünk határán úgy állhatunk, hogy van még módunk elvégezni, megtenni dolgokat. Hogy van még értelmünk, van lehetőségünk, van időnk. A teljes emberi élet, a mennyei és a földi ajándékok összhangjában valósul meg. Ezért volt nagy tévedése annak az első századi gondolkodásmódnak, amely sajnos máig hatóan érvényesül néha, és amely azt mutatja, vagy arra teszi a hangsúlyt, mintha a lelkiek mindenképpen fölülírnák a testieket. Abban az értelemben, hogy a test nem is számít. A földi már nem is számít, csak ez a úgymond láthatatlan valóság. A kettőt Isten együtt adta nekünk. A látható és a láthatatlan valóságában, és annak mezsgyén járva élünk. És Isten javai mind a kettőt ajándékokkal ajándékozták meg. Nyilvánvaló, hiába van egészségünk, ha nincs új életünk Jézus Krisztusban. Mert ezzel önmagában valóban csak a halál felé tartunk. De az új életben járó ember minden ajándékkal, amit itt a földön kapott, hálás szívvel él. Az életünkben Jézus élete lesz nyilvánvalóvá. Pál apostol, amikor megvallja ezt, akkor egy csodálatos vallomást tesz. Azt mondja, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Különös itt is, hogy az apostol nyilvánvalóvá teszi az életet, amelyet élek, most testben élem. Nem az Isten ellenes test van itt megjelenítve, amelyet mint természetet ír le sokszor a Biblia, hanem azt a valóságot, hogy Isten bennünket ilyen módon használ, hogy testestől, lelkestől az ő tulajdonába vesz, és ilyen módon adja nekünk az ő ajándékait. És mit mond Pál apostol? Milyen csodálatos jóság ez. Önmagát adta értem. Jézus Krisztus önmagát adta értem. Jézus Krisztus egészen odaadta magát értem, és egész valómért odaadta magát értem. Ez azt is jelenti, hogy minket Jézus Krisztusban Isten egészében váltott meg testestől, lelkestől. És ezért tudjuk, hogy bár testünk, e földi test megromlik, és a halál enyészetévé válik, a halál testi halál módján, de azt is tudjuk, hogy a halál által mi átlépünk a következendőbe, és azt is tudjuk, hogy Isten nem csak a lelkünket, hanem a testünket is helyreállítja majd, amikor újjáteremti az eget és a földet, és magához fogad örökkévaló ajándékaiba, akkor testestől, lelkestől új testben fogjuk dicsőíteni őt. Önmagát adta értem. Milyen kibeszélhetetlen ajándék. Személyes szabadítás ez. Önmagát adta értem. Az új élet, amiben járok, hitben való élet. Isten fiában hívő élet. Ez azt jelenti, hogy aki hitben jár, az Jézus Krisztusban hisz, és az vallja, tudja, hogy Jézus az ő személyes megváltója. Tudja, hogy a mennyei atya ő érette Jézus Krisztusért megbocsát. Tudja,
hogy Jézusért helye van a mennyben, mert Jézus Krisztus előre ment, és helyet készített számára. Tudja, hogy Isten gyermeke lehet, és így élhet új életet Isten nagy családjában, testvérek közösségében. Tegnap hallottuk, hogy milyen ez az élet. Olyan csodálatosan Jézusban látjuk ezt. Ma újra láthatjuk, és azt is fel kell fedeznünk, hogy ebben az életben hogyan jelenik meg Isten jósága, miben jelenik meg még különös módon is Isten jósága. Azon túl, hogy ahogyan mondtam, minden Isten ajándékaként a miénk. Azt láttuk és azt tapasztaljuk meg, ha magunk is ennek részesévé válunk, hogy a menekülő ember, ha jó helyre menekül, ha Istenhez menekül, akkor megmenekül. Azt tapasztalhatjuk meg, hogy a hozzá menekülő ember boldog ember. És csodálatos ajándék, hogy az az ember, aki egyszer Istenhez menekült, és megmenekült a haláltól, a kárhozattól, a bűntől, a gonosztól, az az ember újra és újra tapasztalja Isten gondoskodását. Ebben az új életben járva tapasztalja Isten oltalmazó szeretetét. Mert erről szól ez az ószövetségi profécia. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Jól figyeljünk most, mert világossá teszi ez, hogy az új életben járó ember, a megmenekült ember, olyan ember, aki újra és újra oda menekül az ő mennyei atyához, ahhoz a jó Úrhoz, aki azt ígéri, azt cselekszi, hogy oltalom lesz a nyomorúság idején, és gondot visel róla. Mert az új élet, amellyel megajándékozott bennünket mennyei atyánk a Szentlélek által, Jézus Krisztusért a miénk. Ez egy díszes ruha, amiben beöltöztetett bennünket. A legszebb ruha, ahogyan hallottuk ezt. Tulajdonképpen a kegyelem palástja ez, amit ránk terített Isten. Jézus Krisztusba rejtett el bennünket Isten. Ő benne elfedezett bennünket, fedezetet készített a mi bűneink számára, és egyben elfedezett bennünket a támadások keresztüzétől. Elfedezett, fedezetet készített, és oltalmat készített számunkra. Ha visszatekintünk a bűnbeesésre, akkor látjuk ott az első emberpárt, aki bűnbe esve kiszolgáltatottá vált. Bűnbe esve menekülni kezdett, mégpedig, ami megdöbbentő, valahova, valahonnan, valahova, a kert fái közé, de tulajdonképpen lényege szerint ott kezdődött el a futás, a menekülés a valóság elől, a menekülés Isten elől. Isten utolérte az embert, mert Isten utána ment a menekülő embernek, és ezt teszi azóta is. De az ember, amikor elmenekült, akkor volt egy megdöbbentő kiszolgáltatottság, aminek az egyik jele az volt, hogy észrevette, hogy mezítelen. És ezt a kiszolgáltatottságot azon mód megoldani kívánta, mert érezte, hogy fedezetlen. Érezte, hogy baj van, hogy kiszolgáltatott, hogy szégyelni valója van, hogy félni valója van. És akkor mit tett? Megdöbbentő látni, olvasni és az összefüggéseit később is folyamatában érteni, emberi megoldást keresve fügefa leveleket aggatott magára. Fügefa leveleket. Ami azt jelenti, hogy azt gondolta, el lehet rejtőznie abba, ahova menekült. Fügefa leveleket vett, és ez volt az ő úgymond emberi védettsége. Ennyit ér az emberi védettség. Ennyit ér az emberi mód elképzelés arra, hogy hogyan védheti meg magát az ember. És megdöbbent, hogy amikor Isten az embert leleplezi, amikor a fügefa levelek ellenére is Isten előtt mezítelenül áll, mert Isten a szívébe lát, és Isten megszólítja, mit tettél, és nem tudja elkerülni, mert Isten látja, tudja, mi történt. Elmondja Isten az ítéletét, elmondja azt az egyetlen esélyt is, amit majd az ő fiában elkészít, és megdöbbentő, csodálatos módon egy jelét adja annak, hogy nem akarja az embert védtelenül, nem akarja az embert oltalom nélkül hagyni. És azt olvassuk, felöltöztette őt bőrruhákba. Bőrruhákba. És nagyon megdöbbentő látni ezt az első jelenetet, Isten munkáját az emberi helyett, az ember védettség keresése helyett az Isten védetté tételét. Mert hogy csodálatos módon látjuk, leveszi ezt a semmit érő megoldást, és odaadja azt, amiben ő készített megoldást. Ha megfigyeljük a későbbiekben, és látjuk ennek a vonulatát, látjuk, hogy ez a bizonyos növényi elrejtettség, ha lehet ezt most így mondani, és a másik oldalon az életáldozat általi elrejtettség milyen óriási különbséget mutat, itt már kezdettől fogva, és később is, mert a titok a védettségben, az oltalomban éppen az, hogy a bűn pusztító ereje semmi módon meg nem fékezhető, csak élet odaadás által. És ennek volt jele az az élet odaadás, amelyben ezeket az állatokat áldozta fel, úgymond Isten jelül számukra, és ezeknek a ruhájába öltöztette be őket. És ezt követően, amikor a gyermekeik közül Káin és Ábel áldozatot mutat be, látjuk, hogy melyik áldozat volt kedves az Isten előtt. És látjuk azt is, hogy melyik az az egyetlen áldozat, amely végeredményében kedves az Isten előtt, amire minden áldozat előre mutatott. Az Isten bárányának áldozata, amelyet egyedül elfogad az örökké való Isten fedezetül. És ez az áldozat, ez a fedezet az ember számára. És hogy mennyire összefüggnek ezek, ha megnézzük ezt az Ószövetség útján, látjuk az áldozatok sorát, és látjuk a páskát, a kivonuláskori fedezetet, védelmet, a bárány vérét, ott a fejfán, vagy a kapufélfán, ahol valóban ez a fedezet rejtette el, védte meg, oltalmazta meg azokat a zsidó családokat, embereket, akik emögé rejtőztek. Akik elfogadták, akik felismerték, és akik ebbe bizalmukat vetették, amit Isten számukra elkészített. Isten nem hagyja magára az övéit. Elkészítette a fedezetet Jézusban, így is oltalmat készített, felöltöztetett, elrejtett. És ebben a fedezetben lehetünk mi az ő oltalma alatt. Maga az Úr az oltalom. Jó az Úr oltalom. Nem oltalmat készített pusztán. Ő maga az oltalom. Ő maga a védelem az ember számára. Gondja van ránk. Megérezhetjük és megtapasztalhatjuk ezt a jóságát. Dávid maga is érezte és látta ezt. De nem csak a maga életében, hanem mások életében is. Hiszen abban a Zsoltárban, amit most estéről estére felolvasok, ha most újra felidézzük, és talán már a szívünkbe van írva, vagy ha újra halljuk, akkor már ismerősként halljuk, és ha olvassuk, különös módon megérinthet. Azt olvassuk itt ebben a Zsoltárban, ő magáról mondva, az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott engem, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Aztán tovább lép, és azt mondja, örömre derülnek, akik rátekintenek. Nem pirul az arcuk, nem csak én, hanem mindenki. Tudom, mert láttam, mert látom ezeket az örvendező arcokat. Kiáltott az elesett, mond egy konkrét példát. Nyilván nem nevesíti most, hogy ki volt az, de tudja, hogy egy elesett ember, aki bűnbe esett, vagy akit elgáncsoltak, egy elesett kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. És aztán mondja tovább, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Minden istenfélő mellett ott áll az Úr küldötte angyala, aki megmenti, aki védi, oltalmazza azt, aki benne hisz. És ezután mondja ezt, érezzétek. És lássátok mindnyájan, hogy jó az Úr, Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ha ezt végig gondoljuk, akkor egy nagyon fontos dolgot látunk. Miért is kell oltalom? Miért kell oltalom? Miért kell védelem? Hát ez az új élet, ez már maga a mennyei valóság. Valóban így van. De a mennyei valóságot itt a földön még fenyegeti sok minden alulról való valóság. Igen, fenyegeti. És ezzel látnunk kell, hogy a hívő embert is lehet fenyegetni. Igen, lehet fenyegetni. Fenyegetheti támadás, és fenyegeti is támadás. Egészen biztosan tudjuk ezt. Lehet a hívő embernek is elesnie? Igen, lehet a hívő ember is elesett állapotban. Lehet bajba kerülnie? Igen, lehet a hívőnek is bajba kerülnie. Nem mentes az új életben járó ember sem ettől. Döbbenetes, ha végignézzük, hogy milyen lelki állapotokat tükröz ez. Azt mondja itt a leírásban Dávid, rettegés, elesettség, fájdalom, baj, támadás éri el az embert. Nem mentes ettől a hívő ember. Nem mentes ettől az, aki új életben jár. Nem mentes ettől az az új élet, amely a Krisztus Jézusban van. Mert ha Jézus Krisztusra nézünk, látjuk, ő is ilyen utat járt. Itt a földön az egyedül jó, az egyedül igaz, az egyedül bűntelen, az egyedül szent, ki volt téve fenyegetésnek, támadásnak, gáncsnak, ellenállásnak. Mi sem vagyunk mások. Az új életben járó embert támadás veszi körül, de testvérek, egy nagyon fontos dolgot meg kell értenünk. Ezek a támadások, ezek a fenyegetések nem gyűrik le, nem törik össze végképp. Ezek alatt a támadások alatt, ezekben a bajokban, ezekben az elesettségekben nem marad alul végképp. Miért? Azért, mert erős? Azért, mert összeszedi minden erejét? Azért, mert úgy dönt, hogy mégsem? Ó, nem. Azért, mert Isten jósága nem addig terjed, hogy téged kiszabadít a legnagyobb nyomorúságból, a halálból, a bűnből, a kárhozatból, hanem a jósága mindvégig a tiéd. Mert jósága az is, hogy ő maga oltalom a te számodra. Gondja van rád, igen, gondja van rád és rám a nyomorúság idején. Gondja van azokra, akik ebbe belekerültek, és akik hozzá menekülnek. Mert ahogyan mondtam, a megmenekült ember újra és újra menekülhet. Tudja, hova menekülhet. Tudja, kinél talál oltalmat. Tudja, ki az ő megmentője, és ki az ő megtartója. És olyan jó ezt mondani, hogy igen, itt vannak, itt lehetnek, így állnak előttünk a boldog menekültek. A boldog menekültek, akik megmenekültek, és tudják, hogy újra és újra megmenekülnek. Mert van oltalmuk, mert jó az Úr, mert van gondviselőjük, mert nem hagyja őket magukra, mert nem úgy nézi őket, eddig megtettem, értetek, most ti jöttök. Ó, hányszor képzeltük, gondoltuk, véltük ezt, és hányan vélik még ma is. Isten megtette, hogy magához ölelt, most odaadta neked a lehetőséget, élj vele, innentől kezdve rajtad áll, rajtad múlik, milyen lesz az életed, hogy fogod végbevinni, vajon mennyire leszel elesett, mennyire leszel győztes, mennyire fogod tudni ezt helyesen, igazán tenni. Testvérek, tévedés és mérhetetlen nagy kudarchoz vezet az, ha így gondolkodunk magunkról. A hívő ember egyszer és mindenkorra megmenekült, de újra és újra menekül. Mert itt a földön végig harcolunk, az óember saját természetünkkel szemben, harcolunk a világgal, és harcolunk az ördöggel szemben. Három frontos harctéren harcolunk. És bizony a fenyegetés áll. Saját magunkat is fenyegetjük. Az új embert fenyegeti a régi. Fenyeget minket a világ a kívánságaival, és az ördög a csábításaival, hazugságaival. Igen, de mi tudjuk, hogy újra és újra menekülhetünk hozzá, mert ő oltalom, mert ő védelem, és meg tud menteni bennünket. Olyan világosan írja le a Zsoltárban Dávid, hogy mit jelent ez a fajta menekülés. Hadd hirdessem most újra, nagyon egyszerű ez, nagyon nagyszerű ez, csodálatos ajándék. Mi ez a menekülés? A menekülés, testvérem, az imádság. Az imádság. Olyan világos ez a kép, annyira egyértelmű, hogy eltéveszteni sem lehet. Ha újra elolvasod, majd elolvassuk újra, látjuk, hogy nem más, mint az imádság. Milyen beszédes képeket mond itt. Úrhoz folyamodás, ezt mondja itt Dávid. Rátekintés, kiáltás, hozzámenekülés. De mindvégig ott van a meghallgatás, a csodálatos válaszadás ajándéka, amiben Isten meghallgatja azt, amikor odafolyamodok, amikor rápillantok, amikor hozzámegyek, amikor megszólítom, amikor kiáltok. Meghallgatás a következménye. Megmentetés, örömre derülés, kiszabadulás, boldog élet. Testvérem, meg lehet tapasztalni ezt. Meg lehet tapasztalni, hogy oltalom az Úr, hogy jó az Úr. Menekülj hozzá. Olyan csodálatosan mondja ebben a Zsoltárban Dávid, közel van az Úr a megtört szívekhez. Közel van. És mondtam, és mondom újra nektek, egy imádságnyi távolságra. Sőt, nincs is ez a távolság köztünk. Csak néha úgy gondoljuk, mintha nem lenne velünk. Ő velünk van. De kiálts bátran. Hív segítségül, nyomorúság idején. Ő megszabadít. És te dicsőítheted őt. Menj hozzá, ő oltalom és védelem, és át fogod élni, megtapasztalod az ő jóságát. Dávid erre hív mindenkit, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Úgy sommázza a hív ember életét, és most megint idézek ebből a Zsoltárból, hiszem és remélem, hogy kedvet kapunk arra, hogy ezt végig tanulmányozzuk és végig olvassuk újra és újra. Azt mondja, sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Sok baj éri az igazat. Hú, de jó lenne, ha nem olvasnánk ezt. És azt mondom mégis, ó, de jó, hogy olvassuk. Mert tudhatjuk nem csak azt, amit átélünk, hogy igen, sok baj éri az igazat, hanem azt is, hogy minden bajából kimenti őt az Úr. Olyan szépen vallja ezt az egyik énekünk, biztos, hogy a testvérek szívében is ez az ének talán előkerült, a 264. dicséretben, a 3. vers, sok baj között, és most tudjuk folytatni, erőd volt, és örömöd szárnyával takarva védett. Igen, sok baj között van baj. Sok baj, nem kevés, sok. A hívő ember életében, a megváltott ember életében, az új életet élő ember életében, de valamennyiből kimenti az Úr. Mert az Úr nem kivesz ebből a világból, ahol baj ér minket, majd csak a végén, hanem megőriz bennünket a gonosztól. Az Úr Jézus ezért imádkozott az Atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Én az Úr Jézus főpapi imádságába mérhetetlen erőforrást találtam, mert egészen biztos vagyok abban, hogy ez az imádság meghallgatásra talált. Ebben az imádságban minden szó, minden mondat célhoz ért. Jézus Krisztus imádsága az Atya előtt van, és az Atya meghallgatta a fia kérését, és az övéit nem kiveszi a világból, de megőrzi az övéit a gonosztól. Hiszed ezt? Ráállsz erre? Belekapaszkodsz ebbe? Megvallod ezt? Életed megmutatja ezt? Mert ez valóság. A bizonyosságunk Jézus szavainak meghallgatása. Nem egy emberi őrző védő szolgálat áll mögöttünk, hanem a menny és a föld urának az oltalma. Igazán felmérni sem tudjuk, mit jelent ez. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Nagyszerű hallani, és még inkább nagyszerű átélni, nagyszerűbb átélni ezt. Gondja van arra, aki hozzá menekül. Azért lehetünk mi boldog menekültek. Mert akihez folyamodunk, biztosan és mindvégig vállalt bennünket. Menekül a világ, és menekülnek most sokan, ezrek és százezrek. Menekülnek egy jobb világba, abban a reményben, hogy az a világ majd ígérete szerint valamit tesz velük. Valamit tesz értük. Hogy mit tesz, meg mit nem tesz. Hát nézzünk bele a valóságba, meg mivé lesz ez majd legvégül. Mi azonban egészen biztosan tudjuk, hogy akihez menekülünk, ami örökkévaló Istenünk, vállal mindvégig, vállal biztosan bennünket. Gondja van arra, aki hozzá menekül. Nem emberi gondoskodás. Isteni gondoskodás várja azt, aki hozzá menekül. Gondja van ránk, nem hagy magunkra, nem hagy egyedül, nem hagy bennünket el a nyomorúság idején. Ha jön a nyomorúság ideje, biztosak lehetünk benne, velünk van az Úr. Itt a földön, Jézus világos kijelentése szerint, nem ünneprontásként, hanem realitásként mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Miben bízzatok? Én bennem bízzatok. Én legyőztem a világot. Nyomorúságotok van, de legyőztem a világot. Nem fog győzelmet venni rajtatok. Ti vagytok a győztes oldalon. Mert Isten jósága abban jelenik meg, hogy felkészít bennünket Jézus Krisztus által, igen, felkészít bennünket a bennünket körülvevő nyomorúságra. Testvérek, nem egy siker evangélium hangzik a Szentírás lapjairól. Hiába akarják ezt elmondani magukat evangélium hirdetőknek nevezők, hogy nem lesz baj, nem lesz semmi nyomorúság, nem lesz semmi betegség, csak siker, siker hátán. A Biblia Istene, Isten fia, Jézus Krisztus nyilvánvalóvá teszi a reális örömhír valóságát, sok baj éri az igazat. Nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Ez az evangélium. Nem arról van szó, hogy semmi nem ér el minket, hanem arról van szó, hogy semmi végeredményében nem vehet diadalt rajtunk. Nem szakíthat el bennünket a mi Urunktól. Mert Urunknak gondja van ránk, és mindent javunkra munkál, ami bennünket ér. Heidelbergi K.T. első kérdés feletében, a feletben olyan csodálatosan valljuk, mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ez alapján vall a hitvallás erről. És ez alapján vallhatunk mi is boldogan, egy hajszál sem. Nem eshet le, minden javamra munkál. Hogy hogyan? Ez az ő mennyei tervében van. Nem feltétlenül a mi elképzelésünk szerint, nem a mi vágyaink szerint, de hogy bizonyosan, ez egészen biztos. Bennünket valóban angyalok őriznek. Igen, Istennek gondja van ránk, nem történik semmi véletlenül. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Emlékszem egy bizonságtételre, amikor egy missziói mezőről mondta el valaki, hogy a misszió mezőn, ahol óriási ellenállásba ütközött a szolgálat, egyébként egy muszlim területen folyt a misszió, és már ott az előre tolt helyőrség szinte egyetlen képviselőjeként maradt meg egy misszionárius életfenyegetésben. És megtudták ezt, és kérte az imádságot, már más módja nem volt, és otthon a missziói központban, ahonnan kiküldték, imádkoztak érte, együtt, tusakodtak érte, valóban, mert életfenyegetésben volt. És elmondta, és megrázó hallani, hitvalló valóság, hogy akkor, amikor rátámadtak, hogy megölik őt, ezek a rátámadók visszahőköltek, mert nem látták egyedül, miközben emberileg egyedül volt, nem mertek rátámadni. Azt látták, valaki van mellette, és félelem fogta el őket, és elmenekültek tőle. És megtudta ez a misszionárius, hogy ez akkor történt, amikor otthon az ő missziói munkatársai ott tusakodtak az életéért. Isten angyala őrizte ezt az embert. Ez nem mesebeszéd, testvérek. Ez valóság. És lehet, hogy a mi életünknek nem ilyen látványos, és nem is ilyen feszült ellenállásba kell ütköznie, és ilyen látványos szabadulást átélnie, de minden pillanat, minden helyzet Isten előtt egyformán fontos, mert szeret. Mert minnyájunkra egyformán gondja van, nem tesz kivételt. Amikor Indiában a nagy földrengés idején összegyűltek, és nem tudták még pontosan, hogy mikor lesz, mert az előrejelzés nem adta ezt meg pontosan, összegyűltek a keresztény vezetők, ott is a misszió vezetői, és egy konferenciát tartottak, hogy hogy lehetne az evangéliumot továbbadni. Szinte ott volt mindenki, aki felelős volt a keresztény üzenet, az evangélium átadásáért. És egy hotelben szálltak meg, ahol a konferenciát tartották, és a földszintjén volt egy terem, ahova egybegyűltek napról napra. És az egyik napon azt mondja a hotel tulajdonos, hogy menniük kell, mert egy fontosabb, számára fontosabb vendégcsapat érkezik, menjenek föl két szinttel egy kisebb szobába, nem tudja biztosítani számukra a földszintit. Fölmentek. És hogy együtt voltak, megrendült a föld. Leszakadtak az emeletek a földszintre. Ezek az emberek a harmadik emeleten a keresztjének zuhantak lefelé, de életben maradtak. A földszinten senki, egyetlen ember sem. Miért kellett fölmenniük? Mert a hotel tulajdonos úgy döntött. Nem, azért, mert az Úrnak gondja van az öveire. Mert oltalom a nyomorúság idején. Mert az Úrnak terve volt velük, hogy ők hirdessék tovább az evangéliumot. Hasonlíthatatlan, csak személyes vallomás. Katona koromban, a 80-as évek közepén, amikor egy alkalommal a politikai vezető tiszt azért járta végig a körleteket, ahol mi kiskatonák laktunk, hogy minden tiltottat, tilosat, ami a rendszert bomlasztja, azt felfedezzék, és ha lehet, akkor ennek fényében meg is torolják. Nálam nagyon sok olyan evangéliumi könyv volt, amit nem lett volna szabad bevinni. Én ezekkel igyekeztem szolgálni. Bent volt a szekrényemben, nem tudtam hova tenni. Hirtelen volt a rovancs, hirtelen volt a vizsgálat, egyet tudtam tenni. Kiáltani. Valóban kiáltani. Uram, hozzá menekülve kértem. Könyörülj meg rajtunk. Kinyitotta a politikai tiszt az ajtót, nem mesét mesélek. Kinyitotta, benézett oda a polcomra, látta, és nem vette észre a könyveket. Mert nem tudok mást mondani. Nyilvánvalóan ott voltak olyanok, amiket nyilvánvalóan kivettek volna, amiért engem megbüntettek volna. Elrejtetett a szeme elől. Látta, de nem vette észre. Lehet, hogy a testvérek azt mondják, nem így volt. Én sem azért mondom el, mert én valami képzelgést szerettem volna továbbadni, hanem mert megtapasztalója voltam. Az imádság kézzel fogható megtapasztalója. És amikor a Duna 85 nagy hadgyakorlatán engem az ezeret parancsnok, mint rádiós katonát, felderítő rádiós katonát előre küldött, azt mondta, menjen előre katona a céltartományba oda, ahova lőnek a tüzérek. Ha jó adatokat adtak meg, mint felderítők, jó koordinátákat, ha ők jól irányoznak, és jó helyre érkeznek a lövedékek, akkor visszajön. Ha nem, akkor nem. Ez volt az üzenete. Életemben akkor kerültem először abba az értelembe halál közelbe, amit még addig sosem így nem tapasztaltam. Beültem egy páncélozott járműbe, egyetlen sofőr vezette, ott ültem én, a sofőr, meg azt hiszem, maga az Úr, vagy egy angyala, mert ott is kiáltottam. És az volt a szívemben, nem tudom, hogy könnyek között, vagy félelmek között, de bizonyára együtt a kettő igaz, kiáltottam, Uram, Te elhívtál engem, 19 éves vagyok, én szeretnék a Te szolgálatodban élni. Szeretnéd még az evangéliumot hirdetni, mert egy évvel ezelőtt elhívtál, vagy két évvel ezelőtt azt mondtad nekem, menj és hirdedd az evangéliumot. Én már hirdettem, Uram, de még szeretném. Kérlek, ha kedves neked, hozz vissza engem. Ne odaérkezzenek a lövedékek, éles lőszerek, ahova megyek a céltartományba, hanem mellém. Kegyelemből itt állok most. Nem az én érdemem. De hogy Isten megőrzött, ez nem véletlenszerű. Ez nyilvánvaló, hogy az ő tervében van. És újra mondom, nem azért mondtam el, mert az én életem úgy fontos lenne, hanem csak azért, hogy személyesen is hagyvaljak, és sok-sok mindent mondhatnék az életemből megtapasztalásként. Az Úr valóban az őt félők mellett angyalokkal ad oltalmat. Ez valóság. De föltehetik a testvérek a kérdést. Föltehetjük bármelyikünk a kérdést. Mi van akkor, ha mégis tragédia történik? Mert történik tragédia. A missziói mezőkön. Mert vannak lövedékek, amelyek elérik a hívő embert. Hiába van oltalom alatt. Mi van akkor, ha tragédia lesz? Nem oltalmaz az Úr? Mert olyan jól hangzik ez. Olyan jó lenne, ha ez így lenne. Minden bajából kimenti őt az Úr. Testvérek, én csak egy dolgot tudok vallani erről, teljes szívem meggyőződésével. Én hiszem és vallom, hogy nem hagy el az Úr. Nem hagy el az Úr, még ha tragédia lesz sem. Csak sokkal közelebb von magához. És ez most nem magyarázkodás, ez valóság. Hogy minek, mikor van terve, illetve milyen tervként valósul meg bennünk az, amit enged Isten végbevinni, az az ő szuverén akaratában van elrejtve. Hogy minek, mikor kell történnie velünk. Ezt ő tudja. Pál vallomása engem újra és újra megerősít. Az ő meggyőződése lehet az enyém, és lehet a tiéd is, testvérem. Mit mondjunk tehát ezekre? Kérdezi ő is. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tulajdon fiát adta. Hogy képzeled, hogy képzelem, hogy ne adna vele együtt mindent? Mivel kezdi Pál? Amikor arról beszél, meg vagyok győződve, hogy diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett, ezt mondja, sem halál. És folytatja tovább, sem élet, sem angyalok, és idézten elő végig. Azzal kezdi, sem halál, testvérek. Ha a halál sem választhat el az Isten szeretetétől. Mert Jézus maga az élet, a feltámadás és az élet, és áttörte a halál falát. Melyik az a tragédia, ami nagyobb ennél? Mi az, ami elválaszt? Mi az, ami nem lehet Isten kezében eszköz arra, hogy közelebb kerüljek hozzá? Oltalom az Úr a nyomorúság idején? Minden nyomorúság idején. És a halálos ágyodon is az lesz. És a legfőbb ellenség a halál jötténél is ott lesz. Igen, van tragédia, de van erősebb, van nagyobb ennél. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Gondja van arra, aki hozzá menekül. Ő oltalom a nyomorúság idején. Ez nem egy elképzelt idea, ez a legmegtapasztalhatóbb, csodálatos valóság. Áldjuk és magasztaljuk őt ezért, mert az az élet, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk, oltalom alatt álló élet. És bármikor jönne bármilyen támadás, a legnagyobb is, a legvégső is, nem szakíthat el bennünket. Ez az oltalom akkor is oltalom, akkor is védelem. És addig is bármely baj, bármely nyomorúság ér el minket, valamennyiből kiment, megszabadít az Úr, és megőrzi a mi életünket. Ígéretünk van rá. Bízzunk benne. Áldjuk és magasztaljuk őt ezért a jóságért. Amen. Öröm számunkra, Úrunk, nem csak hallani, hanem megvallani, hogy jó vagy. Öröm, mert áthangolja a szívünket, a lelkünket, a te jóságod, és egészen mássá tesz bennünket. Köszönjük neked, hogy hallottuk ma is, hogy te vagy a mi védőnk, te vagy a mi oltalmunk, te magad. És köszönjük neked, hogy valóban így, és ezért nincs kitől, és nincs mitől félnünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hozzád menekülni, megmenekültként, és újra, és higgyük el, hogy gondod van ránk, és nem hagyod magára azt, aki nyomorúságban van, nem hagysz el bennünket, hanem velünk maradsz ígéreted szerint. Köszönjük neked ezt a szeretetet, köszönjük ezt a jóságot, köszönjük, hogy ebből olyan módon lehet erőt meríteni, hogy az ember valóban minden nyomorúság között úgy tud élni, hogy fölé emelkedik annak, ami lehúzná őt egészen. Köszönjük neked, hogy sok baj közt valóban erőnk voltál és örömünk, és szárnyaddal takarva védtél, szeretnénk ezért kiáltani és magasztalni téged, és magunkat is, lelkünket is bátorítani. Áldjad én lelkem az Urat. Add, hogy így tegyük, segíts, és fogadd el, kérünk örömmel, hogy a mi szívünkből felfakad ez a hála, ez az örvendezés, mert megvalhattunk, és valóban megtapasztalhattunk abból a jóból, aki te vagy és amit te adtál, olyan sok mindent már. Köszönjük lelkedet, köszönjük ígédet, köszönjük az együttlétet, és kérjük, vezess tovább ezen a héten, és áldj meg holnap is, és hozz el bennünket kegyelmedből. Édesatyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg, szent lelked által. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Újra hirdetem, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ámen.